Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Azt szóljátok, ami szükséges az építésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy irgalmas nagy Úrnak valhattunk, és valhatunk téged újra és újra, mert egyedül a te kegyelmed told napokat napjainkhoz. Te vagy a hűséges, te vagy a türelmes, te vagy a szent és igaz Isten, aki hozzánk olyan emberekhez hajolsz le, akikről tudod, ismered, hogy milyen a formáltatásunk, milyen az alaptermészetünk, és legfőképpen, hogy nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. De valóban áhítjuk mégis szent igéd szavát, hozzád térő gyermekeidként kérünk, fogadj be hát, és ajándékozz meg bennünket lelkeddel, életet formáló, gyógyító igéddel. Építs, hogy építhessünk mi is, hogy építhessünk arra, aki vagy és amit mondasz, és hogy szembe tudjunk szállni önmagunkban, a környezetünkben, minden romboló erővel, hogy épülhessen a te dicsőséges országod közöttünk, hogy növekedhessen a gyülekezet lélekben, hogy lehessen az életünk még alkalmasabbá arra az elhívásra, arra a küldetésre, arra a szolgálatra, amelyre méltattál méltatlanokat, kiválasztottál, és amely a legnagyobb kiváltság az életünkben. Köszönjük, hogy egybegyűjtesz estéről estére bennünket, itt a templomban is, otthonainkban is, hogy hallgassuk a te szavadat. Légy áldott érte, hogy egy néphez tartozhatunk. Légy áldott érte, hogy testvérekül adtál egymás számára. Légy áldott érte, hogy egymást erősíthetjük, egymást bíztathatjuk, felkarolhatjuk. És kérünk téged, mozdíts ki bennünket tétlenségünkből, tehetetlenségeinkből is. Késztess arra, hogy valóban építő módon, együtt, egy szívvel, hálával és örömmel, alázattal és bátran építsük a te gyülekezetedet itt ezen a helyen. Kérünk téged, hallgass meg felette annak, ahogy gondoljuk, reméljük, és áraszt ki ránk a te szent lelked világosságát ma este is. Édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében kérünk, vérrel pecsételt szent szerelmedért, hallgass meg minket. Amen. Ma este is olvassuk Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, az 5. fejezetből, az 5. fejezet válogatott verseiből, a 11. és a 14-15. Verseiből a következőképpen szól. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. És ma esti alapigénk, kérünk titeket, legyetek türelmesek mindenkihez. Olyan nagy hála van a szívemben, testvérek, hogy épül az Isten temploma, hogy épül bennünk, közöttünk, hittel, hiszem, vallom, örömmel, hogy nem hiába való az, ahogyan és amiért szól az Úr. Ő tudja, tudta, hogy szükségünk van mind arra, ami hangzik, hiszen a teljes írás, Isten ajándéka, tőle ihletett kincs az életünkben, és minden szava, minden kijelentése hozzánk szól, rólunk szól, bennünket mozgósít. És a lelki építésnek, amely egész héten át most az üzenetünk, hogy te is részese légy és építs, a lelki építésnek a következő eleme kerül elénk ebben az apostoli felhívásban, ahogyan az akkori, meg a mai gyülekezetet is szólítja a lélek. Az intés, a bátorítás, a felkarolás szolgálata, feladata, felelőssége után, amellyel a tétlenekhez, a bátortalanokhoz, az erőtlenekhez fordított minket a lélek. Most mintegy összefoglalóan hangzik a kijelentés, mind ehhez is, arról a türelemről, amire szükségünk van. Testvérek, szüksége van a környezetünknek arra, hogy mi is személyesen építsünk szeretetben, és szüksége van ennek a gyülekezetnek arra, hogy mindenki kivegye benne a részét, hogy senki ne maradjon le ebből az építő munkából, és senki ne maradjon ki az épülésből, hiszen ezt az építést támogatásul adta Isten mindnyájunk számára. És ahogyan hallottuk, kiemelten, különösen is azok számára, akik nem fontosak a világban, de különösen fontosak Isten népe között. Nagyon fontos, hogy mi azt a fontos dolgot végezzük el, amit Isten tár elénk. Hogy az életünknek az legyen a meghatározó iránya, amire Isten irányítja a figyelmünket. Ugyanakkor ahhoz, és ennek az összefüggését is megértjük talán ma este jobban, ahhoz, hogy célhoz érjen, és hosszú távon hasson a mi szolgálatunk, türelemre van szükségünk. Türelemre mindnyájunknak. És nagyon fontos ezen a mai estén elcsendesednünk, a szó szoros értelmében érlelődnünk, mint ahogyan a történések, a mögöttünk lévő idő, ez a hét is érleli bennünk ezt, nem is akármiért, és nem is akárhogyan, tudnélik a türelem egy gyümölcs. A türelem, és az a különös, csodálatos kifejezés, ami itt az eredeti görög szövegben elénk kerül, a hosszú tűrés, a makrotűmia, a szent lélek gyümölcse. És érdemes nekünk végig gondolni, hogy milyen nagy kincs ez, és milyen nagy szükség ez az életünkben. Azon gondolkoztam el, hogy lehetne-e, és nyilván a megközelítésem nagyon töredékes és esetleges, de mégis talán, ha kibomlik előttünk, érthetőbbé válik. Azon gondolkoztam el, hogy hogy lehetne ezt a kifejezést akár két tengely mentén elhelyezni. El tudjuk ezt képzelni, és talán mindig ez a két tengely, az egymást metsző két sík olyan sok mindent mond, ahogyan a függőleges és a vízszintes sík elén kerül, és most nem a matematikát szeretném idehozni, vagy a mértant, vagy valami módon ezt a fizikai megközelítést, de mégis valahogy térbe kerül, valahogy kibomlik jobban számunkra, ezt megértjük. Egyszóval, ha két tengelyre kellene elhelyeznem ezt a kifejezést, akkor az egyik tengelyre azt írnám, hogy várakozás, a másik tengelyre pedig azt írnám, hogy elhordozás. Várakozás, és elhordozás. Van tehát egy hosszanti síkja ennek, és van egy mélységes síkja ennek. Tehát a két tengerre egyfelől ezt írnám, és nyilván sok egyéb is írható lenne, vagy még pontosabban körülhatálható lenne, de ahogyan elcsendesedtem, ezt hozta elém Isten, az egyik tehát várakozás, a másik az elhordozás. Ez a kifejezés természetesen több dimenziós, ha még szabad ezzel a képpel élnem, de azt gondolom, hogy magyarázható így is, és közel kerül hozzánk életes, minnyájunkat érintő módon, ha most figyelünk erre. Arra van szükségünk tehát, testvérek, miközben építünk, egyfelől arra van szükségünk, hogy tudjunk várni. Hogy tudjunk várni. Másrészt pedig az építéshez arra is szükségünk van, hogy el tudjuk hordozni, el tudjuk viselni a terheket, amelyek együtt járnak az építéssel. Mind a kettőre nagy szükségünk van, és ez így együtt adja meg számunkra azt, amit Isten ajándékoz nekünk, és amelyre valóban rászorulunk. Gondoljunk egy családi ház építésére. De gondoljunk most, és ezt konkréttá teszi újra és újra, valóban az előttünk lévő idő, és a testvérek számára így mondom, ezt is jól fogják érteni, hogy érzékenyítünk most mindenkit, és önmagunkat is, a testvéreket is, arra, hogy itt egy nagy építés vár ránk. De ha belegondolunk egy családi ház, vagy ennek a csodálatos templomnak az építésébe, vagy felújításába, akkor bizony értjük, hogy ez nem megy gyorsan, egyik pillanatról a másikra, hosszabb távon kell időben is elhordoznunk azt, hogy ez még nincs kész, vagy még nem lesz kész, másfelől pedig el kell viselnünk, el kell hordoznunk olyan tehertételeket ezzel együtt, olyan korlátokat, amelyek ránk fognak emiatt nehezedni. Mind a kettőre szükségünk van ahhoz, hogy éppen és helyesen részt vegyünk az építésben. De ez így van, testvérek, nem csak a családi ház vagy egy templom építésében, megújításában, hanem ez így van a lelki építés világában is. Ugyanerre szükségünk van. És nagyon fontos látnunk és értenünk, hogy amikor az ember türelmetlen, akkor tulajdonképpen az jelenik meg ebben, hogy nem tud várni, és nem tud terhet viselni. Nem tud várni, és nem tud terhet viselni. Nagyon jellemző tud az ránk lenni, és azt gondolom, hogy értjük jól, ha így fogalmazom egyfelől, hogy kimondja az ember ilyenkor, nem bírom tovább. Ugye ez az idősík. Nem bírom tovább. Ennek már vége kellene, hogy legyen. Nem bírom tovább. A másik pedig, hogy nem bírom már elviselni. Nem bírom már elhordozni a súlyát, ennek a velejáróit. Azt a sok-sok rám nehezedő dolgot, ami emiatt rajtam van. Értjük ezt a kettőt együtt. És milyen valós ez? Mennyire közel van hozzánk? Én azt gondolom, testvérek, hogy ez nagyon ismerős, és nagyon mélyen emberi érzés. Nem bírom tovább, nem bírom elviselni. Szerintem alapvetően nincs olyan ember, és itt közöttünk sincs, ha tehetnénk, bárcsak mégis mutatna valaki mást, de ha elfogadja és magára nézve is ezt értelmezi, és talán őszinte, akkor beismeri, hogy nincs olyan ember, aki ne érte volna ezt át már valamilyen értelemben, valamilyen formában, valamilyen helyzetben. Hogy úgy éreztem, én ezt nem bírom tovább, és nem bírom már a súlyában elhordozni. Arra gondoltam, és ezt is úgy nyilván nem hosszan elemezve mondom el, de úgy a saját gyermekkoromra, a gyermekeim gyermekkorára, és most már az unokáim gyermekkorát is látva, újra és újra felidéződik bennem, hogy ez gyermekkortól kezdve megjelenik. Amikor az ember pici gyermekként már nem bírja elviselni, hogy még várni kell. És nem bírja elviselni, amikor valami olyan dolog éri, amit méltánytalannak tart, vagy amit túl nehéznek érzékel, tudjuk jól a reakciókat, kicsi gyermekként is toporzékolunk, vagy kifejezzük, ahogy ezt tudjuk, hisztizünk, sok mindent mondhatunk, de bizony azt is el kell mondanunk, testvérek, hogy ahogy növekedünk, ezek a dolgok nem abban növekszenek, hogy na egyre hosszabban tűrünk, és egyre nagyobbakat viselünk el, hanem néha furcsán, akár még fordítottan is megtörténhet ez, és egészen késő vénségig, egész idős korunkig jellemezhet az bennünket, hogy már nem bírjuk tovább, és nem bírjuk elhordozni. És most nem elemzem ezt, mert mindenki magában, legfőképpen ez a fontos, hogy magunkban felismerjük, hogy ez valóság. Ez egy valódi, gyarló emberi jellemvonás. Ilyen a természetünk. Szinte alapvetően ilyen az emberi természet. Döntően türelmetlenek vagyunk. És mondhatja valaki, hát azért vannak türelmesebb típusú, és vannak türelmetlenebb típusú emberek. Ez így van. Van ebben valami fajta szélesség a palettán, és különbség egy-egy ember között, de úgy egészében, testvérek, alapvetően türelmetlenek vagyunk. A természetünk türelmetlen természet. És ezzel kell nekünk szembenéznünk, és ezzel szemben kell megértenünk, hogy Isten azt mondja, és itt az apostoli tanítás is elénk hoz, hogy bizony enélkül, a türelem nélkül nem jutunk messzire. Nem jutunk az építésnek olyan fokára, amire el kellene érkeznünk. És ha ezt is így fogalmazom meg, mindenki érteni fogja, hogy a türelmetlenség mennyire tud rombolni, és ha van türelem, mennyire tud építeni. Mindannyian tudjuk. Személyes kapcsolatainkban, családi kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban, munkahelyi kapcsolatban, társadalmi viszonylatban, világviszonylatban, ahol van türelem, vagy ahol megjelenhet türelem, az milyen építő tud lenni azzal szemben, ahol nincs türelem. Ahol azonnal, és már is úgy, és visszavágva, és odaütve, amit majd holnap még jobban, még teljesebben is érzékelhetünk, de elveszítjük a lehetőségét az épülésnek, az építésnek, ha nincs türelem. Ezért hát életbe vágó és életfontosságú dolog, hogy legyen az életünkben türelem. Pál apostol ismerte ezt a problémát, és felismerve nem véletlenül mondja itt a levele végén, hogy türelemre van szükség. Önmagában is felismerte ezt, és felismerte a gyülekezet tagjaira nézve. Mert egy keresztény gyülekezetben is, testvérek, voltak és vannak, akik elvesztik a türelmüket. Sőt, alapvetően olyan emberek vannak egy gyülekezetben, ahogyan mondtam, akiknek alaptermészetük szerint, így is mondhatom, és milyen jó, ha már így beszélünk róla, régi természetük szerint, ó emberi természetük szerint, a türelmetlenség a jellemvonásuk. Alapvetően ilyen emberekből vagyunk. Az a csodálatos, amikor a lélek gyümölcsözik, üdítően megjelenik az életünkben, és már van türelmünk felülről való, nem tőlünk, felülről való, és ez épít. Ez csodálatosan épít. Hányszor láttuk, hányszor éltük meg, hogy a dolgok nem úgy történtek, ahogyan vártuk, ahogyan gondoltuk, ahogyan reméltük. És ilyenkor az ember csalódott, és elveszíti a türelmét. Volt és van olyan az életünkben, amikor úgy látjuk, hogy hiába várunk, nem érkezik el, amire várunk. Hiába, és ez a hiába egy nagyon nehéz szó. Ha ilyet mondunk, és ez megjelenik a szívünkben, nagyon mélyen, Nagy próba ez. Hiába imádkoztam. Nem változott. Már mióta, már milyen hosszú ideje így és úgy próbálkozom, és nem történik változás. Hiába. Megéri, nem is éri meg. És mi minden fakad ebből? Mennyi fájdalom? Mennyi elesettség? Mennyi nyomorúság? Hogyha nincs türelmünk várni. Már maga a várakozás is terhes, de eközben még terhesebb, amikor elviselhetetlen terhek nehezednek ránk, vagy éppen akár támadás ér el eközben bennünket. És ilyenkor, ahogyan ott egyébként abban a gyülekezetben is sokszorosan átélik a testvérek, a hívő emberek a támadást, sokszorosan átélik a próbára tételt, és az a kérdés, hogy ilyenkor mi jön ki az emberből? Mi következik ezek alatt? Nagyon komoly kérdések ezek. És most nem kell aktualizálnom abban, ahogyan alapvető problémák vannak most itt közöttünk jelen, globálisan is, lokálisan, személyesen is, össztársadalmilag, hiszen tudjuk, miről beszélünk most ebben a különös helyzetben, amiben vagyunk. Nagyon komoly kérdések ezek. Szembe kellett akkor is nézni ezzel, és szembe kell nézni ma is ezzel. És ezt újra és újra megtesszük. És ott van bennünk mélyen, talán kimondatlanul, vagy már nagyon sokszor kimondottan is, hogy akkor történnek jól és helyesen a dolgok, ha minél előbb és minél pontosabban úgy mennek végbe, ahogy mi azt gondoljuk, ahogy mi azt jónak látjuk, ahogy mi azt szeretnénk. Ha valami nem így történik, az nem jó, az nem helyes, az már idegen, az már bennünket felzaklat, az már nem tetszik, az már kimozdít bennünket úgymond a mi komfortzónánkból, mert nem az történik, nem úgy történik, nem akkor történik, ahogy szerintünk jó lenne, ahogy kellene, ahogy mi ezt helyesnek látnánk. Arról nem is szólva, de szólunk, de csak érintve, hogy ebben a mesterségesen felgyorsított világban, amiben élünk, minden hajszol bennünket. Hajszol arra, hogy minél előbb. Testvérek, egy dolgot meg kell értenünk, és ezt sokszor meg kellett talán már hallanunk, és ha nem hallottuk, akkor újra meg kell hallanunk. Isten nem hajszol minket, testvérek. Aki hajszol minket, az nem a minket teremtő, minket szerető, ami egész valónkat, alkatunkat szeretetből formáló Isten, aki minket hajszol, az a kísértő és a saját természetünk. Nem Isten hajszol minket. Amikor valaki egy olyan gépjárművet vezet, amelynek tudja és ismeri a paramétereit, és tudja azt, hogy hogyan lehet optimálisan, jól használni, és mégsem úgy használja, hanem tulajdonképpen túlhajszolja, túlpörgeti a motorját, nem csoda, hogy az a túlpörgetett jármű egy idő után felmondja a szolgálatot. Hamarabb, mint egyébként kellene. Isten, amikor megalkotott bennünket, úgy alkotott meg, hogy megfelelő módon, megfelelő időben, megfelelő dolgok végbe menetelére alkalmasak legyünk. Ehelyett mi mesterségesen engedjük magunkat úgymond pörgetni, hajszolni. Elgondolkoztatott, és józan humorra indított már sokszor ez engem is, aki hallotta és idéztem már számára, ne haragudjon, hogy újra mondom, hogy engem mindig megdöbbent, meglep az, amikor kedves testvérek a gyülekezetben, egy bibliaóra után, vagy egy beszélgetés után ezzel a tulajdonképpen egyszerű, de engem megdöbbentő szóval jelölik, rohanok. És akkor azt szoktam mondani, hogy nem kell rohanni. Szerintem gyalogoljunk szépen, egyenletesen, oda fogunk érni megfelelő módon, megfelelő időben. De testvérek, talán vannak tanúim, akik ugyanígy látják, hogy bizony tényleg rohanunk szinte. Tényleg szaladunk. De miért? De miért? Rögtön mondhatná valaki, hát a Bibliában van arról szó, hogy fussunk, hiszen előttünk lévő futópályáról is beszél. Az ige beszél, az apostol a futásról is beszél, Ézsaiás a futásról, mégpedig abban arról is, hogy nem kell ebben meglankadni, és jó dolog a futás. Itt is van közöttünk, aki nagyon szeret futni, tudom, talán többen is vannak, aki nagy távokat le tud futni. Jó dolog a futás. De amikor ezt a képet használja a Bibliában Isten, hogy futás, nem önmagában arról beszél, hogy az idő hajszolása miatt fussunk, hanem azt mondja, hogy olyanok legyünk, mint a pályán futó, mint kép, aki a célra tart, és fussunk, és törekedjünk abba az irányba, és akarjunk valóban célhoz érni. Erről beszél. Nem arról önmagában, hogy úgy fussunk versenyt, hogy magunkat tönkre tesszük, nem beszél erről a Biblia. És akkor sem arról beszél, amikor azt mondja, hogy alkalmassá válunk az Istentől kapott erő által és a belévetett bizalom által a futásra, hogy akkor rohanjunk, hanem ugyancsak arról beszél, hogy igen, amikor arra van szükségünk, hogy gyorsabban haladjunk, mert Isten valami miatt ezt készteti, akkor lesz rá erőnk. De ez nem a hajszoltság. Ez nem azért van, hogy fussunk és szaladjunk és rohanjunk. Én azt hiszem, testvérek, hogy összpontosított támadás alatt van az életünk. Összpontosított támadás alatt, hogy hajszoltan, hogy úgymond az idő hiánnyal küzdve, valahogy ne normális menetben, ne normális léptékkel, emberi léptékkel, valami furcsa azon túli léptékkel rohanjuk végig ezt az életet, ahelyett, hogy végig tudnánk úgy futni a pályát, ahogyan azt Isten elénk adta. Amikor elmentem úgy is kirándulni, hogy fiatalokkal együtt mentem, vagy osztályokat kísértem még annak idején ilyen kirándulásokkor, hogy lelkészként ott legyek, és segítsem őket. Engem mindig megdöbbentett ez, hogy ahogyan végigmentünk egy-egy tájékon, egy-egy csodálatos területen, szinte semmit nem figyeltek meg a fiatalok. Kivétel természetesen volt, és tisztelet nekik. Szinte végigrohanták az egészet. Ahelyett, hogy nyugodtan föltekintettek volna, letekintettek volna, oldalra néztek volna, gyönyörködtek volna, magukba szívták volna, átélték volna, megálltak volna, végigrohanták. Csak gyerünk. Kicsit olyanok voltak, és ez kicsit jellemző így, ezért mondom el, most családilag eszembe jut, hogy édesanyámék mesélték, hogy 3 fiúként fölhoztak, vagy elvittek bennünket az állatkerthez, vagy elvittek bennünket itt Budapesten a hidakra, és akkor hát nyilván gyermekként, ahol fölnőttünk, szüleink itt nőttek fel Budapesten, de mi meg vidéken nőhettünk föl, mindig volt bennünk egy különös más érzés, látás, és volt egyszer egy alkalom, amikor úgy mentünk, hogy akkor édesanyám mondta és mutatta, hogy na nézzétek csak, itt van ez az állat, az a harmadik állat, akkor ennyi volt a nagy reakciónk gyerekként, most már tényleg nem tudom, melyikünk volt, nem azért, mert nem vállalnám el magamra nézve, de ez volt a válasz, játom. Ami az volt, hogy elég volt, már láttam, már menjünk tovább. Tehát nem hosszan szeretném elemezni. Hát mondhatom, egy kicsit olyan gyerekes ez, de úgy tűnik, megmarad ez fiatalon, meg megmarad idősen is, sokszor elmondhatjuk, elmegy valaki külföldi városba, és nagy élményekkel jön haza, rengeteg fotót készít, ilyen csodálatos, olyan csodálatos épület, és akkor megkérdezem tőle is itt, föl szoktál nézni, amikor mész az utcákon? Ja nem, nem tudom Budapest milyen, mert úgy végig szoktam csak rohanni rajta. Nem ilyenek vagyunk? Megállunk, figyelünk, felmérünk, gyönyörködünk. Isten azt szeretné, hogyha megállnánk. És testvérem, figyeld meg, a kísértő az Édenben elvetette annak a magját már, hogy nem elég semmi. Nem elég semmi. Ezért kell rohanni is. Mert hogy mit mondott ott? Mire mutatott? Olyan megdöbbentő a tételes sor végig. Figyeld meg! Az Úr azt mondta, elég. A sátán azt mondta az embernek, nem elég. Az Úr azt mondta, elég neked a kert minden fája, az egy tiltott fa nem kell neked. Mit mondott a sátán? Nem elég neked a kert minden fája. Az a fa is kell neked, a tiltott is. Isten azt mondta, hogy embernek, elég neked, ember, hogy ember légy. Az én gyermekem, az én alkotásom. Mit mondott neki a sátán? Nem elég. Legyél olyan, mint az Isten. Nem elég. Hajszold, érd el. Nem elég. Aztán mit tesz az ördög? Ugyanígy folytatja. Elég neked az idő. Mondja az Úr, elég neked az idő. Én szabtam neked. Én adtam neked. Mit mond az ördög? Nem elég neked az idő. Kevés. Mindig kevés. Több kellene. És most nem megyek tovább, mert mindenki be tudja tenni ebbe, hogy mi mindenre ezt hazudja az ördög, hogy nem elég. Nem elég, még mindig nem elég. Úgysem elégít meg semmi, hát hajszold. Nem elég. Isten meg azt mondja, hogy elég. Elég. Emlékeztek? Azt mondja, elég. Tegnap is idéztük. Elég neked az én kegyelmem. Elég neked. Még az erőtlenségben is. Elég neked az én kegyelmem. Minden elég, amit Isten ad. Mert Isten megelégítő Isten. Van időd? Van. Jézus Krisztusban örök életet kaptál. Hogy nincs időd? Mire nincs időd? Ne engedd, hogy becsapjon téged az ördög. Mondj nemet. Arra van időd, arra lesz időd, amire kell. Amit az Úr rendelt. És ha abban jársz, lesz időd. Jézus azt mondja, elég minden napnak a maga baja. Azt mondja a sátán, nem elég. Aggódj csak, aggódj a holnapért. És akkor éled végig aggódva az életedet. Emészd föl a lelkedet, testedet. Mert azért megyünk tönkre ám, testestől, lelkestől, mert nem elég. Mert aggódunk, mert tele vagyunk, jaj, mi lesz? Hát nem ismerjük a mi mennyei atyánkat. Hát nem látjuk, ahogyan Jézus mondja az ég madarait, a mezővirágait. Hát nem látjuk, hogy az Isten gondoskodik róluk. Hát te azt gondolod, hogy rólad? Rólad nem gondoskodik az Isten, hát a hajad szála is számon vannak tartva. Te mit aggódsz? Hát miért aggódok? Mert az ördög becsap. Testvérek, tudatosan szembe kell szállnunk az ördög stratégiájával. Szembe kell szállnunk az ő időrabló dolgaival, és meg kell élnünk az idő urának ajándékait örömmel, hálával, reménységgel, bizonyossággal, bátorsággal. Nincs időnk semmire, nincs időnk várni sem. Nekünk azonnal kell minden. Jézus megajándékozott bennünket önmagával, az ő ajándékaként örök élettel. Ezért hát tudatosan szembe kell helyezkednünk a türelmetlen természetünkkel, és a türelmetlenségre késztető kísértéssel, és annak a világnak a hajszolásával, a világ hajszolásával, amely bennünket ebbe akar bele hajszolni. Tehát a türelmes élethez kell tudatosan magunkban nemet mondani arra, amit az ördög el akar rabolni tőlünk, és tudatosan igent kell mondanunk arra, amit Isten nekünk ajándékozott. Testvérek, van mindenre időnk, és lesz időnk, amire kell. Azonban nem csak időt kaptunk, és kapunk, testvérek, eleget, hanem csodálatos módon erőt is. Erőt is kapunk. Erőt is kapunk, mert erőre is szükségünk van valóban, hogy türelmesen tudjunk várni. Vagyis a türelemhez kapunk olyan rávalót is, ami által el tudjuk viselni a várakozást, sőt, el tudjuk hordozni a terheket is. Ezt is felülről kapjuk, és kaphatjuk meg. Megdöbbentő, hogy éppen a mai napon, talán többen tudják, talán nem mindenki, ezen a mai napon megemlékezünk itt mi Magyarországon azokról, akiket egy látszat szerint mindenkit egyenlőnek tekintő rezsim megnyomorított. Megemlékezünk azokról, akik áldozatai lettek ennek az ideológiának. Milyen ellentmondás ez? Milyen hamis ideológia. Az egyenlőség zászlaja alatt ellenséget képez, és az ellenség szenvedni kell, hogy szenvedjen, mégpedig mérhetetlen brutalitással, hogy megtörjön, hogy eszébe ne jusson ellenállni, hogy véletlenül se képviselje, amit képviselt, egy szóval megtörjék, összetörjék. Ez a gondolkodás, ez a világi gondolkodás, szomorúan kimondom, hogy istentelen gondolkodás, ami volt és jelen van ma is, sokan nem értik, még fiatalok is megkísértetnek vele, rendkívül sokan ma a világba, anélkül, hogy tudnák, hogy mi volt, hogy mit jelent, hogy mit eredményezett, és lassan csak kevesen vagyunk, akik érintőlegesen vagy tetlegesen részesei voltunk ennek a korszaknak, ezért hát emlékeztetni valóban kell, ezért hát ébrezgetni valóban kell, hogy véletlenül se menjenek bele azok, akik azt gondolják, milyen nagyszerű ideológia ez, amely egyébként úgymond egyenlőségről beszél, de ezen túl még inkább arról, hogy vannak elnyomók, és vannak elnyomottak. És milyen megrázó ez, hogy ez a képlet, amelyben ez megjelenik, ez valóban nagyon szimpatikussá tud lenni abban az értelemben, hogy ki mellé áll az ember jó esetben? Az elnyomottak mellé. Tehát lehet ezt is bármilyen értelemben ideológiailag fölépíteni, hogy kik voltak, vagy kik az elnyomókat kell valamilyen értelemben megtörni, és az elnyomottakat fel kell emelni. És amikor az elnyomottak felemelkednek, olyan érdekes, olyan természetes, olyan világos, az elnyomottak többé nem lesznek elnyomók. Ugye? Hát nem, testvérek. Mert az emberi természet mérhetetlen mélységű nyomorúsága éppen az, és ennek az emléknapja ma is, hogy az elnyomottakból elnyomók lettek, elnyomók, akik másokat brutálisan elnyomtak. Olyanokat, akiket nem akartak maguk között tudni. Szilágyi Sándor nevét talán többen ismerhetik közülünk is. Erdélyi református lelkipásztor volt, akit egy evangéliumi missziói munka miatt pereltek be Romániában, aztán bebörtönöztek, 20 évre ítéltek, végül aztán kegyelmet kapott rövidebb idő után, de nagyon sok mélységes dolgon keresztül kellett végig élnie ezeket a börtön éveket, több börtönben, többféle bántalomban, többféle megnyomorításban, mégis ez a lelkipásztor Boldog rabságom címmel írta meg a visszaemlékezéseit, a bizonyságtételét, nem véletlenül, és éppen ebben van ez a csodálatos valóság. Hát egyszer, amikor őt tulajdonképpen zaklatták, kínozták, feljegyzi a naplójában, hogy amikor a vallató tiszt különös durvaság között és különös durvasággal, bántalmazással végbevitt vallatása közben ravasz kérdéseket tett fel, és ő szelíden válaszolt, akkor egyszer csak kifakadt a vallatója, egyszer csak szinte rámordult a vallató, és ezt mondta, miért ilyen maga, hiszen mi ellenségek vagyunk. állapította meg. Hát ez volt az alapképlet. Csak az a szomorú ebben az egészben, hogy Szilágyi Sándor nem volt az ellensége. És ez a nyomorúság is benne. De meg is érezte ez a vallató tiszt, hogy nem olyan a visszajelzés, a reakció, mint amilyen az akció. Ugye? Egészen más tapasztalt. És akkor erre Szilágyi Sándor a maga Istentől kapott ajándékával, szelídségével, szeretetével ezt mondta, de jó, hogy mondja, akkor most tudom már, hogy mihez tartsam magam. Értjük, amikor szenet gyűjt valaki a másik fejére? Én nem tudtam, hogy ellenségek vagyunk, kedves vallató tiszt. Ezek szerint csak ön tudta, hogy én az ellensége. Én nem tudtam. De most már tudom, hányadán állunk, de ő, Isten gyermekeként, és ezt nem csak kimondani tudta, hanem meg tudta élni ott, egy ilyen helyzetben is. Jézustól azt tanulta, Jézus által azt élhette meg, hogy mi, testvérek, még az ellenségeinket is szerethetjük. Még az ellenségeinket is szerethetjük. Ez nem azt jelenti, hogy igazoljuk a bűntetteiket, nem azt jelenti, hogy igazoljuk a brutalitást, nem azt jelenti, hogy támogatjuk az ilyen gondolkodást, de azt sem jelenti, hogy pusztítjuk, hogy írtjuk. Azt sem jelenti, hogy mi ugyanúgy, ahogyan ők. Mert ha mi ugyanúgy, ahogy ők, ha még ha csak köszöntenénk is egymást, mondja Jézus, mert ezt mindenki megteszi azzal, aki a barátja, mi minél lennénk többek azoknál, akik ilyenek. Ez a több, ez a kereszténység. Hogy nekünk van valami rávalónk, valami töbletünk, valami egészen más. Mert neki is, Szilágyi Sándornak is, és még hányaknak is, hogyan volt ereje és türelme elhordozni a támadást, elhordozni a fájdalmat, elhordozni az igazságtalanságot, elhordozni a provokációt. Miért? Mert a menny levegőjét szívta be abba a pokoli légkörben is. Pokoli erők vették körül. De ő a menny gyermeke volt. Ő a menny polgára volt. Ezért írta így boldog rabságom. És döbbenetes, hogy hányan és hányan élték még át a szenvedést, hosszú utakat, éveket, könyörtelen bántalmakat, a kibírhatatlant, mégis elhordozva. De testvérek, ez nem a saját természetük volt. Ez nem az volt, hogy ők nagyszerű emberek. Ez nem azt jelentette, hogy ők valami szupermenek, hanem azt jelentette, hogy az ő természetük felett valóság lett, hogy isteni természet részesei, hogy a Szentlélek természete van bennük, hogy a Szentlélek valóságosan megjelent az életükben. Mert ez a kifejezés, ami itt elhangzik, amit olvasunk, hogy legyetek türelmesek, ez tulajdonképpen egy provokációnak kitett személy állóképességéről is beszél. Valakit provokálnak, ő mégis állva marad. Ez a hosszú tűrés. Ez az elhordozni tudás. De egyben arról is beszél, hogy valaki valóban hosszan vár és tűr, és ez is nagyon érdekes, mert most ide érkezve ezt is lássuk és értsük, hogy türelmesen és kitartóan vesződni is kész. Értsük egy kicsit ezt megint jól. Vesződni kész. Hiszen ha az ember vállalja mások építését, a többiek építését, tudnia kell, hogy ehhez testvérek kitartásra, hosszú tűrésre van szükség. Mert nem hoz azonnal eredményt. Intem a tétleneket. Bevallom a testvéreknek őszintén, hogy magam is lelepleződtem, és lelepleződöm mindig, amikor olvasom és tanulmányzom az igét. Mire vár a lelkipásztor? Mit szeretne a lelkipásztor? Följön a szószékre, elmondja az Istentől kapott igét, és abban a reménységben megy le, holnaptól minden tétlen sorba áll, besorozták. Mit kellene csinálnom? Erre várok. Erre vártam. És rá kell jönnöm, hogy Péter, türelem, türelem. Az Isten igének magja, amikor elhintetik, nem azonnal szökik szárba. Hát otthon se így volt a kertben, amikor elültettem az első kis virágot, magot. Arra várni kell. Annak ideje van. De ha jó a mag, ha jó földbe hull, gyümölcsözni fog. Rendelt időben. Türelem, türelem. És kitartás. És akkor is kell vetni a magot, ha kikapkodja a magot a gonosz, ha útszélre esik, és nem mondom tovább, hinnem kell és hirdetnem kell, hogy amit elmond az Isten lelke, elmondott az Isten lelke itt, bármelyikünkön keresztül, az akkor és úgy, amikor és ahogyan kell, majd beérik. Formálódnunk kell ebben, napról napra szükségünk van arra, hogy elhiggyük, hogy nem hiába valami munkánk az Úrban. És csodálatos, hogy amikor ebben formálódunk, akkor abban is formál az Isten, hogy ne adjuk fel az építést, hogy ne hagyjuk abba. Akkor sem, ha már hosszú ideje tart, ha már hosszú ideje végezzük. 11. ige hirdető sorozat ez az elmúlt 12 évből, amit Isten a szívemre helyezett, hogy elmondjak. Emlékszem arra, hogyan elkezdtem. És tele volt a szívem azzal a vágyal, hogy hogy mozgósítom majd a gyülekezetet. Hogy de jó lesz, amikor majd ez alapján sokan hívják a többieket, hiszen az evangelizáció előkészítő sorozatai voltak ezek akkor, hogy majd hívják a testvérek az embereket, és megtelik a templom, mert mindenki hoz egy valakit, és mindenki érti. Testvérek, nem azért mondtam most ezt el, hogy most már lemondtam erről, és elveszítettem a hitemet benne, és a reménységemet, de meg kell tapasztalnom lelkipásztori életem szakaszaiban, hogy a dolgom, hogy hűséggel elvégezzem az én ige hirdetői feladatomat, és nem magamról akartam szólni, csak értsék a testvérek ezt. A ti dolgotok pedig az, hogy komolyan vegyétek azt, amit Isten mond nektek. Bármelyikünk által. És ha ez így van, és együtt komolyan veszük, akkor eljön ennek a gyümölcsözése. És vannak olyan emberek körülöttünk, akikkel hosszú távon van dolgunk, ha lehet így mondani, hosszú távon kell bajlódnunk, vesződnünk, hosszú távon kell egymást győznünk, erősítenünk, és még mindig nem úgy, és még talán mindig nem az, de nem szabad elveszítenünk a türelmünket, nem szabad elveszíteni a hitünket, a reménységünket, hanem újra és újra inteni, bíztatni, felkarolni kell, mert eljön majd az ideje, amikor beáll ez a változás. Hogy beérjen az életünkben a Szentlélek gyümölcse. Hogy belássuk, hogy a magunk türelme, tűrő képessége igencsak kicsiny és véges, és ez azért is jó, mert ráébredek és ráébredünk, hogy arra van szükségünk, hogy mindenestől az Úrtól kérjünk erőt, hitet, reménységet, türelmet, szeretetet, jóságot és mindent, amire szükségünk van. A lélekre van szükségünk, hogy ő végezze el bennünk ezt a munkát. Ne adjuk fel, ne hagyjuk abba, ne mondjunk le róla. Kérjünk ehhez erőt, hittel és bátran, bizalommal, hiszen az Úr Jézus által ő benne elég időt és elég erőt is kapunk mindahhoz, hogy az Úr dolgában ne legyen hiába való a mi munkánk, hogy ne legyen hiába való a mi fáradozásunk. Nem könnyű a várakozás, lassú az építkezés, de szükségszerű és célszerű, hogy ezt végezzük ezzel együtt, ennek ellenére, mert erre hivattunk el, ez a gyülekezeti és személyes életünk fontos feladata. És ha most mindezt végig gondoljuk, testvérek, még itt végezetül érdemes arra is odafigyelnünk, hogy az apostoli tanítás, felszólítás nem egy irányba vezet bennünket. Ugye azt hallottuk, kérünk titeket, testvéreink, legyetek türelmesek mindenkihez. Ez, testvérek, azt jelenti ez a mindenkihez, hogy mindenféle személyhez, válogatás nélkül. Mindenkihez szükségünk van a türelemre. Nem lehet ebben csak néhányakra figyelni, mindenkire figyelni kell, ilyen és olyan emberekre egyaránt, vagyis mindenkihez így érdemes és így szükséges fordulnunk. És ezzel együtt, hogy ezt így felismerjük, bár ez egyértelműen és elsősorban emberekre vonatkozik, én mégis alázattal azt is idehozom a testvérek elé, elétek, hogy nekünk Urunk iránt sem jó, sőt, Nem is szabad türelmetlennek lennünk. Emberek iránt sem, és Urunk iránt sem. Emlékszünk, és most olvastuk nem régen Mária és Márta imádságát, és felidéztem is itt ezen a héten már. Az Úr Jézus elé tárták, hogy beteg az ő testvérük. Oda vitték a nyomorult állapotban lévő testvérüket, és az Úr Jézus várt, és várakoztatott. Nem érkezett meg ő szerintük időben. Időn túljött, későn, elkésett. És testvérek, engedte Jézus, hogy emberileg tragédia történjen. Megállította volna a bajt, hogy ne halljon meg Lázár. Nem állította meg a bajt. Testvérek, erre nagyon nehéz nekünk választ találnunk. Miért történt így? Mária és Márta is föltette magában, és te is föltennéd. És már föltetted bizonyára. Miért? Miért? Miért így? Miért nem? Hát imádkoztunk, hát kértük, hát jó helyre fordultunk, jót mondtunk. Miért? Nagyon nehéz erre választ találni, és azt kell mondanom, talán emberileg nem is tudunk. Nem is emberi választ látunk itt, és ezt kérem, hogy értsük meg még, hanem Jézus válaszát. Mert Jézus válaszol erre, hiszen kizárólag ő benne van válasz erre a kérdésre, de ez a válasz dicsőséges, ez a válasz csodálatos, ez a válasz hatalmas. És ez végeredményében, testvérek, a hívő emberrel mindig így van. Emlékezzünk arra, hogy az első jelét Kánában hogy tette, még nem jött el az időm. Majd amikor elérkezett, cselekedett. És egészen az első kánai jeltől az utolsó pillanatig Jézus mindig időben cselekedett. Mindig aszerint cselekedett, ahogyan az Atya akaratában rejlett, ahogyan ez az ő dicsőségét munkálta, az emberek valódi javát munkálta. Mindig akkor tett, és mindig úgy tett, ahogy és amikor Isten rendelte azt. Mert mindennek ideje van, mindennek rendelt ideje van. Testvérem, kérlek, ne légy türelmetlen az Úrral. Ne légy türelmetlen az Úrral. Szükséged van türelemre az Úr iránt is. És ha az lennél mégis, mert úgy érzed, nem bírod, mondd el neki bátran, de kérj is közben erőt, hitet, reménységet, és fogsz kapni. Mert elég neked az Úr Jézus Krisztus, akiben mindenre lesz erőd. Elég neked az ő kegyelme, mert az erőtlenség által is eléri az ő ereje, a célját. Kérd az ő szent lelkének a gyümölcsét, üresítsd meg magadat, tagadd meg magadat, hogy ne magaddal legyél tele, és ne is másokkal, hanem engedd, hogy a Szentlélek töltsem, és akkor a Szentlélek gyümölcse meg fog jelenni az életedben. Ne légy az Úrral szemben türelmetlen. Kérd el a várni tudás ajándékát, kérd el az elhordozni tudás ajándékát, a hosszú tűrést. Mert mindennek eljön az ideje, mert mindennek rendelt ideje van. Ő tudja, mikor, minek kell lennie, magasabbak a gondolatai, mint a tieid, minőségében mások a gondolatai, mint a tieid és az enyimek, gondolj Lázár feltámasztására. Hogy miért várt Jézus, és mit cselekedett. Bízz benne, bízzunk benne, és segítsünk egymásnak is bízni az Úrban, és támogassuk egymást ebben. És végül a mindenkibe, testvérem, bizony beletartozol te is, és én is. Vagyis kérlek téged, légy türelmes önmagadhoz is. Légy türelmes önmagadhoz is. Nagy szükségünk van erre, testvérek, önmagunkkal kapcsolatban. Rá tudunk menni, föl tudunk őrlődni, ha magunkkal szemben nem vagyunk türelmesek. Nagy iskolás testvérek, és nem jó bukdácsolni ebben az osztályban sem. Szomorú, ha nem látjuk be, és nem fogadjuk el, hogy milyen hosszú tűrő Urunk van, aki hosszan tűrt értünk. Ha hosszan tűrt és tűr értünk az Úr, és még nincs végünk, ne legyünk türelmetlenek önmagunkhoz. Ne legyünk türelmetlenek önmagunkhoz. Nem minden akkor, és nem minden úgy történik, ahogy mi úgy gondoljuk kell. Az Úr tudja az ütemét, tudja az idejét, tudja a módját. Bízzuk rá magunkat, bízzunk benne, és tegyük azt, amit mond. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Hád és magasztal a szívünk, édesatyánk téged, hogy nem csak türelemre tanítasz a saját és a környezetünk érdekében, hanem csodálatos kincset, ajándékot, gyümölcsöt készítettél el velünk létedben, szent lelked által. Könyörülj rajtunk, hogy valóban le tudjuk tenni önmagunkat, meg tudjuk tagadni a természetünket, fel tudjuk öltözni az új embert, be tudjunk telni szent lélekkel, hogy ő határozza meg, ő irányítsa, ő vezesse, ő tegye gyümölcsözővé az életünket, hogy hosszan tűrően, elhordozni tudóan, várni tudóan el tudjuk végezni azt, amit ránk bíztál. Kérjük, hogy építsd az életünket tovább, és ezen az estén is arra késztettél, és arra indítottál, hogy nézzünk szembe önmagunk természetével, és nézzünk szembe a te természeteddel, és bátran hittel kérjük el. Hiszen ez az, ami épít. Mennyiszer bántottunk, mennyiszer sértettünk, mennyiszer rontottunk el dolgokat azzal, hogy türelmetlenkedtünk, hogy kapkodtunk, hogy rohantunk, hogy hajszolva éltünk, hogy elhittük, hogy semmi nem elég. Kérünk téged, hogy töltsd be a szívünket megelégítő szereteteddel, és kérjük, hogy adj hitet abban, hogy a mi gyülekezetünk is, személyes életünk is, akkor is úgy, ahogyan is, amikor eljön az ideje, előbbre lép az épülésben, az építésben. Légy áldott érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Erősödjetek meg minden erővel, az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.